beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Jó napot kívánok! A gazdasági válság ellenére Latin-Amerikában tavaly 6%-os volt a GDP növekedés, és az idén is 4% fölé várják. A térségben szigorú makrogazdasági politikával kordában tartják az inflációt, a középréteg gyorsan, látványosan szélesedik, ami komoly belső keresletnövekedést jelent. Tehát Latin-Amerika ideális kitörési pontot jelenthetne az új piacok felé kacsingató magyar vállalkozások számára. De sajnos az elmúlt években gyengültek a térséggel fenntartott magyar kapcsolatok, és a kereskedelmi forgalom alacsony szinten stagnál. A régióban mindössze 4 magyar nagykövetség jut a térség 33 országára. Pedig a 600 millió lakosú Latin-Amerikában méreható politikai és gazdasági átalakulás ment végbe az utóbbi évtizedben. És amint azt a külügyminisztérium államtitkára megjegyezte a napokban, a dél-kelet-ázsiaihoz hasonló fejlődési lehetőséget hordozó útra lépett. A mai műsorban a nemrégen megalakult Latin-Amerikai Magyar Egyesület főtitkárával beszélgetünk arról, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak Magyarország számára ebben a nagyon ígéretes régióban. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Tóth Tamás, a Latin-Amerikai Magyar Egyesület főtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok önnek is, a hallgatóknak is.
Akkor kezdjünk azzal talán, hogy Latin-Amerikán általában Közép-Amerikát és Dél-Amerikát értik, viszont ahogy itt beszéltünk róla, ide szokták sorolni a karibi térséget is. Az önök tevékenysége, vagy a kapcsolatépítés az milyen térségre vonatkozik?
Igen, aztán nagyon találó a kérdés, és akkor talán egy pillanatra meg is lehetne állni, hogy miért hívják Latin-Amerikát Latin-Amerikának, és akkor itt rögtön az is kiderül, hogy miért nem feltétlenül sorolódik ide a karibi térség. Ugye Latin-Amerikát azért hívják Latin-Amerikának, mert a Rio Grande-tól, tehát az amerikai-mexikói határtól földrajzilag délre elhelyezkedő országok, amelyek a közép-amerikai térségben, illetve ezt követ aztán Dél-Amerikának a nagy kitutorodásán helyezkednek el. Ezek latin eredetű nyelveket beszélnek, ugye jellemzően a spanyolt, Brazília kivételével, amelyet a portugálok fedeztek fel, ezért aztán Latin-Amerika legnagyobb államában, de milyen furcsa, portugálul beszélnek a közhiedelemmel ellentétben, de az is egy latin nyelv, és tulajdonképpen a latin nyelvek adják a gyűjtőnevet. De Latin-Amerika nehezen létezhet, vagy talán nem is létezhet a karibi övezet nélkül, hogyha ránézünk a térképre, vagy ha magunk elé képzeljük, akkor a karibi szigetek azok egy félkört alkotnak, tulajdonképpen a floridai félszigettől Venezuela partjaig terülnek el. Itt is vannak olyan országok, a legnagyobb és a legismertebb Kuba, amelyek egy latin nyelvet spanyol beszélnek, de itt azért döntően angol anyanyelvű országok is találhatók. Mi igyekszünk úgy tekinteni a térségre, mint egy egészre, annál is inkább, hogy eleve egy picit ugye az egér és az elefánt viszonya van ebben, hiszen a picinke Magyarországgal szeretnénk Latin-Amerikát közelebb hozni, azt a hatalmas térséget, amelyben 30-nál több ország található, mind méretében, mind gazdasági potenciájában, mintha szabad ilyet mondani, a világban általában elfoglalt helyében, ezek lényegesen jelentősebbek, különösen együttéve, mint Magyarország. Mégis úgy éreztük, hogy van egyfajta hiány Magyarországon, és ezért volt a szándékunk az, hogy amennyiben ezre egyáltalán van lehetőség, akkor az egész térség felé segítsük elő a közeledést Magyarország, illetve a latin-amerikai térség irányában.
Ez elsősorban gazdasági kapcsolatokat jelent?
Azt mondja ki az alapszabályunk, illetve az alapító okiratunk, hogy mindenféle módon igyekszünk közelíteni a két térséget. Azt hiszem egyébként a legegyszerűbb és legalapvetőbb az az ismereteknek a terjesztése. Nagyon-nagyon keveset tudunk Magyarországon erről a térségről, Latin-Amerikáról, és hát őszintén megmondom, hogy személyes élményeim is alátámasztják azt, hogy Latin-Amerikában se tudnak nagyon sokat Magyarországról. Ha megnézzük, akkor jellemzően tudunk a brazil fociról, tudunk a kubai tengerpartról, Varadero-ról, esetleg a politikailag képzettek tudnak egy-két katonai rendszerről Latin-Amerikában, fordítva meg talán a Gulyásról tudnak, meg Puskásról, meg ugye szintén a magyar fociról akkor, amikor a magyar foci még tényező volt a világ sportjában, de igazán keveset tudunk. Tehát az alapfeladatunk, úgy gondoljuk, az ismeretek terjesztése lenne, de az alapítókiratunk azt mondja ki, hogy mindenféle értelemben, tehát a sport, a kultúra, a művészetek, a politika, a gazdaság, mindenféle teren megpróbálnánk elősegíteni azt, hogy ez a távoli térség egy picit közelebb kerüljön Magyarországhoz.
Nem véletlenül kérdeztem a gazdaságot, mert ugye Latin-Amerika és ezen belül is mondjuk Dél-Amerika leghatalmasabb országa, Brazília, hát az egészen más helyzetben vágott neki ennek a világválságnak, ami úgy tűnik, hogy nem akar csendesedni, vagy nem akar elmúlni, és szinte minden adottságukban különböznek Magyarországtól. Ha nem is a természeti adottságokat nézem, és mondjuk azt is kiveszem, hogy mondjuk egy Európa nagyságú országról van szó, fiatal ország, ami ugye már csak azért is fontos, mert az egyik legfontosabb gazdasági tényező a fiatal munkaerő.
Így van, ez egy nagyon aktuális kérdés, aminek picit talán azt kellene mondani így a napokban, amikor beszélgetünk, és Magyarország gazdasága megroppant a világ szem előtt, azt kellene mondanom, hogy sajnálatosan aktuális, de nem csak aktuális, hanem érdekes is. Ugye, amikor néhány évvel ezelőtt még kicsit pejoratív értelemben azt mondtuk egy országról, hogy latin-amerikanizálódik, akkor két dolgot értettek rajta. Egyrészt az, hogy vagy politikailag ugye nem jó irányba megy Latin-Amerikára, különösen a 50-es, 60-as, de még a 70-es években is jellemzőek voltak bizonyos általában a fegyveres erők által vezetett vagy patronált önkényuralmi rendszerek, tehát ez volt az egyik értelme, de talán még erősebb értelme volt a latin-amerikanizálódásnak a köznyelvben az, hogy zűrös, rendetlen, gazdasággal rendelkező helyzet felé, a káosz felé halad be egy ország. Ma viszont én úgy gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy valami latin-amerikanizálódik, akkor az elmúlt 10 év teljesítmény figyelembe véve az egy pozitív kicsengésű megközelítés, hiszen a latin-amerikai térséget, bár nagyon nehéz egy egységes egészként kezelni, hiszen ön is utalt Brazíliára, még önmagában egy 8,5 millió négyzetkilométer kiterjedésű ország, ugye összehasonlításként Európa az orosz területeket, az Urálig eső területeket is beleértve 10 millió négyzetkilométer, tehát egyedül Brazília majdnem akkora, mint egész Európa, és Brazíliának egyedül van 200 millió lakosa. Tehát nagyon különböző országok, különböző lehetőséggel, különböző erőforrásokkal vannak. Mégis, amennyiben lehet és szabad általánosítani, akkor azt mondhatnánk, hogy az elmúlt évtizedben Latin-Amerika fejlődése az ugyan nem érte el az ázsiai mutatókat, de lényegesen meghaladta az európai mutatókat, valamint az a válság, amelyik hát most már itt évek óta kerülgeti a fejlett világot, az sokkal kevésbé érte a gazdaságilag meglehetősen jól felkészült Latin-Amerikát.
Adódik a kérdés, hogy mit tudunk mi nyújtani bármelyik latin-amerikai országnak olyat, amitől izgalmasak lehetünk, már csak a méreteinknél fogva, fizetőképességeink és satöbbinél fogva, illetve ha mégis, akkor melyek azok az országok, ahol jelentős fejlődést lehet elérni a kapcsolatokban?
Azért tudunk valamit nyújtani, és nem csak mi Latin-Amerikának, hanem Latin-Amerika is nekünk, mert nagyon sok a hasonlóság. Tehát annak ellenére, hogy méretben, elhelyezkedésben, nyelvünkben különbségek vannak, azért számos hasonlóságot lehet felsorolni. Kezdeném egészen banális dolgokkal, hasonló ételeket eszünk, döntően hasonló vallással rendelkezünk. Ugye Latin-Amerika, a mai Latin-Amerika az európai leszármazottak, az európai gyarmatosítók nyomán nagyon-nagyon erősen magánviseli. Ezek a latin-amerikai társadalmak nagyon hasonlítanak hozzánk, hasonló a kultúrájuk, hasonló az érdeklődésük. Ugye ami a nyelvet illeti, az Ibériai félszigettel a nyelvük is hasonló, illetve azonos Spanyolországgal és Portugáliával. És nagyon sok, emiatt nagyon sok olyan, hogy is mondjam, csak hungarikum van, ami érdekes lehet Latin-Amerikában. Kezdve megint az élelmiszertől, személyes tapasztalatom az, hogy azok a magyar ízek, amelyek nekünk tetszenek, azok nagyon tetszenek Latin-Amerikába. A magyar bor, bármilyen furcsa, az amerikai szubkontinensen sok helyen otthonra talál, annak ellenére, hogy ott bortelmerő országok vannak. A magyar sport még mindig híres, tényleg Puskástól kiindulva, akárhányszor sportolóink ott jártak, megbecsülést szereztek maguknak. A történelmünkben nagyon sok hasonló vonás van, tehát számos olyan terület van, ahol kellő kitartással és kellő kutatással tudunk olyat találni, ami kölcsönös érdeklődésre tarthat számot.
Én nem véletlenül kérdeztem úgy, hogy mi mit tudunk nyújtani, mert az egyértelműen világos, hogy egy ekkora piac és egy ennyire fejlődő piac az nekünk mindenképpen lehetőség lenne, csak hát ugye itt megint felmerül az a kérdés, ami mondjuk Kínával kapcsolatban, hogy tudunk-e mi ekkora szortimentet biztosítani bármilyen gazdasági kapcsolat terén, és azért kérdeztem, hogy melyik ország lehet az, amelyikkel talán a legkönnyebben lehet ilyen szempontból kapcsolatot építeni, akár vállalkozói szinten, akár magasabb szinteken, ahol mondjuk a nagyságrendek nem okoznak egyből óriási ellenmondásokat.
Végül is a Latimo, ugye egyesületünk neve Latimo, ami a latino szóból, amelyik a latin ember és a latin melléknevet jelenti, és Magyarország az MO összekapcsolásával alakult ki Latimónak. Tehát a Latimo alapvető célja az tulajdonképpen a sajátos eszközeivel a kormányzati törekvéseknek a segítése az egyik oldalon, és így van értelme a kérdésnek a gazdasági vetületről. A másik oldalon azonban a Latimo az egy civil kezdeményezés, egy civil társadalomnak egy szerveződése és egy nem profit érdekelt közhasznú egyesület. Tehát a Latimo legfeljebb elő tudja segíteni azokat a kormányzati törekvéseket, amelyekre viszont a kérdés feltétlenül jogos. Én úgy gondolom, hogy számos olyan méretében, jellegében, még azt is mondhatom, hogy gazdasági fejlettségében is hasonló nagyságú állam van Latin-Amerikában, és ezt mondhatom Uruguaytól Chiléig, vagy Perútól mondjuk Costa Ricaig, amelyek teljesen hasonló gazdasági fejlettséggel, társadalmi berendezkedéssel rendelkeznek, hasonló dolgokat állítanak elő, ugyanakkor igényük van azokra a termékekre, amelyek Magyarországról származhatnak, és itt megint visszatérnék elsősorban az élelmiszerre, a feldolgozott élelmiszerre, de a szellemi exportunknak is híre van Latin-Amerikában, tehát az, amit a magyar szürkeállomány az elmúlt pár évben összetudott hozni, akár a komputertechnika, akár az elektronika terén, ennek is van Latin-Amerikában helye. A kínai példára visszatérve, ugye valóban Kínával egy picit probléma az is, hogy olyan mennyiségben kellene, mondjuk maradjunk egy egyszerű példánál a bornál, olyan mennyiségben kellene a bort azonos minőségben folyamatosan szállítani, amelyre nem biztos, hogy képes Magyarország. Latin-Amerika méretei miatt viszont, bár hasonló olyan nagy, ugye Magyarországhoz képest, mint néhány ázsiai más állam, azért a felvevő piaca mégiscsak szűkebb, és ezt a piacot talán be tudjuk tölteni magyar termékekkel.
Beszéljünk egy pár szót Kubáról, mert ugye Kubával egészen a rendszerváltásig, hát kifejezetten ugye, hogy ez a hivatalos terminológiai mondta testvéri ország voltunk. Mostanában nem túl sokat lehet hallani a kubai magyar kapcsolatokról, túl azon, hogy persze aki megteheti, az nagyon boldogan utazik Kubába nyaralni, vagy telelni. A kubai kapcsolatokban milyen lehetőségeket lát?
Én úgy gondolom, hogy Kuba és Magyarország közötti kapcsolatoknak az elmúlt mondjuk három évtizedben legalább három szakasza volt. Az első valóban az, amelyet ön a testvéri kapcsolatokkal rendelkezett, ez tartott addig, ameddig a 80-as évek végén, a 90-es évek elején megtörtént a rendszerváltás Közép-Kelet-Európában. Őszintén el kell ismernünk, hogy ezt Kuba nem fogadta jól, ugye. Kuba politikailag máshogy mozgott, nem követte ezeket a politikai és gazdasági változásokat, és Kuba kicsit úgy tekintett térségünkre, mint olyan országok egyvelegére, és itt nem csak Magyarországról van szó, hanem jellemzően Csehországról, Szlovákiáról, Lengyelországról, sőt bizonyos értelemben Oroszországról is, amely elárulta azt a bizonyos ügyet, amelyben ők még mindig hittek. Mondjuk ez volt a politikai vetülete, azonban nagyon súlyos gazdasági csapást is jelentett a piacok elvesztése Kubának, hiszen ezek az átalakulások, ezek bizony azt jelentették, hogy a kubai cukornak mondjuk nem volt piaca, hogy Kuba nem kapta meg azt a segélyt, amelyet korábban megkapott, Kuba nem kapta meg azokat a terméket, amelyeket megkapott, és emiatt elsősorban kubai részről némi feszültség állt be a kapcsolatokba, amely a második szakaszt jellemezte, ahol kicsit visszafogottá váltak ezek a kapcsolatok. Én azonban úgy gondolom, hogy mára egyrészt Kuba is elfogadta azt a valóságot, amely ma már ugye megváltoztathatatlan Európában. Magyarország az említett más országokkal együtt tagja lett olyan csoportosulásoknak, mint az Európai Unió, mint a NATO. Kuba ezt ma már elfogadja, és igyekszik megtalálni bennünk a partnert, ugyanúgy, mint ahogy Spanyolországban keresi, vagy néhány más európai országban. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt napoknak szinte a fejleménye az, hogy a 2011-es havannai nemzetközi vásáron, amely egyébként az adott régióban egy jelentős kiállítás, a magyar kormánydelegáció is megjelent, magyar kiállítók jelentek meg, és érezhető volt ez alkalommal, hogy a kubai részről feledték azokat a rossz érzéseket, amelyek kialakultak a 90-es években, és pragmatikusan partnerként, befektetőként, kereskedelmi partnerként kezdenek tekinteni ránk, amelyet üdvözlünk, és amelyet nagyon jó fejleménynek tartunk.
Felvetődik az a kérdés is Kubával kapcsolatban, mint oly sokszor Afrikában, hogy ugye volt egy biztos kapcsolat, egy jó kapcsolat, nagyon sok esetben talán előnyünkre is fordíthattuk volna ezt, és az látszik, hogy ebben az elhidegülésben mondjuk a franciák, kanadaiak elég jól megvetették a lábukat, és nagyon sok helyen ott vannak, akár finanszírozóként, és hát természetesen beszállítóként Kubában. Tudunk mi még ott labdába rugni?
Igen, tudunk, hogy kik erősek ma Kubában, hát a spanyolok nagyon erősek, Ugye a spanyolok Európán belül mindig is képviselték a Kubához való közeledésnek a politikáját, ezt a spanyol-európai uniós elnökség alatt zászlójukra is tűzték, több-kevesebb sikerrel némileg elő is mozdították, és a kanadaiak, akiket említett, ez érdekes, a kanadaiak is nagyon erősek. Ez talán köszönhető annak, hogy a nagy szomszéddal, az Amerikai Egyesült Államokkal viszont hát hibálatlanul nagyon hidegek a kubai kapcsolatok, változatlanul érvényben van az embargó, direkt összeköttetés a két ország között még ma nagyon esetleges és kezdetleges, viszont az Amerikai Egyesült Államok nagy szomszédjában, Kanadában, Kuba némileg megtalálta azt az országot, amelyik méreténél, gazdasági hátterénél, technológiai fejlettségénél, pénzügyi erőforrásainál fogva partnere lehet, és a kanadaiak egyébként előszeretettel váltják is ki, addig, ameddig ezt még megtehetik az amerikai tőkét, befolyást és technológiát. Egy régi vicc az amerikai-kanadai kapcsolatokban, hogy az amerikai megkérdezi a kanadait, hogy ne haragudj, hát tudod, hogy nekünk milyen problémáink vannak Kubával, mit kereselte ott, és erre azt válaszolja a kanadai, hogy kiépítjük azt a logisztikát, azt az infrastruktúrát, azokat a kényelmes hoteleket, amelyek várnak téged majd akkor, amikor visszatértek Kubába. Ez nagyon jól jellemzi a helyzetet. De emellett Magyarországnak és hasonló méretű államoknak is van esélye, hiszen a kubai piac messze nem telített, a lehetőségek nagyon széles skálán mozognak és nagyon jelentősek, és az az emberi tényező, amelyet említett a beszélgetés elején, az mégiscsak él. Tehát 20 év az ugyan majdnem egy ember éltő, de nagyon sok olyan kubai ember van, aki itt tanult egyetemen, ide utazott a régebbi időkben, ide kötötték baráti szálak, esetleg házasságot kötött magyar állampolgárral, és ezek azért nem múltak el nyomtalanul. Tehát én úgy gondolom, hogy aki úgymond hivatalos ügyet intézni, akár politikailag, akár gazdaságilag megy Kubába, az egészen bizonyosan bele fog futni olyanba, aki emlékszik Magyarországra, van közvetlen magyar kapcsolata, de még a turisták is, akikkel találkoztunk, arról számoltak be, hogy ó, hát olyan sok kubaival találkoztunk, akik magánemberként szeretettel emlegették Magyarországot, tudtak róla, tudták, hogy Budapest és nem Bukarest a főváros, tudtak az Ikarus buszról, és tudtak a Tunzgram lámpáról, és tudtak a pörköltről, és tudtak a szép lányokról, és nagyon sok mindenről. Tehát ez egy élő kapcsolat, amire lehet majd a jövőben alapozni a gazdasági kapcsolatokat is.
És reméljük, hogy alapozzuk is, és jobb helyzetben leszünk, mint mondjuk Afrikában. Tóth Tamás, a Latin-amerikai Magyar Egyesület főtitkára, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én köszönöm a lehetőséget.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.